Kiengedték a kórházból azt a fiatalembert, aki még szerdán sebesült meg, amikor Alsóörsön megöltek egy rendőrt és egy másik fiatalt. Országosan azért kezdett a rendőrség, hogy lefüleljék azokat, akik a regisztrációs adót próbarendszámmal igyekeznek elkerülni. Súlyos árvizek pusztítanak Kelet-Európában, Kínában viszont az áradások nyomán keletkezett földcsúszamlás falvakat tüntetett el. Holnap a mínusz egyedik nappal és a Kispál és a Borc búcsú koncertjével megkezdődik az idei Sziget Fesztivál. Jó estét kívánok! Hazaengedték a Veszprémi kórházból az alsóörsi lövöldözés sérültjét. Az alaegerszegi fiatalembert két lőtsebbel vitték be, sérülései súlyosak voltak, azonnal megműtötték. Sebei gyorsan gyógyultak és szövődmények sem léptek fel, így a vártnál hamarabb elhagyhatta a kórházat. Nem lehetett elérni, sem a telefonján, sem pedig szülei zalaegerszegi házában. Így továbbra sem lehet többet tudni arról, hogy pontosan hogyan és miért történhetett a két ember halálával, és egy harmadik a feltételezett tettes öngyilkosságával végződött lövöldözés.
Ebben az Zalaegerszegi utcában lakik a 25 éves fiú. Vasárnap engedték haza Veszprémből, a szülei mentek érte a kórházba. Szerdán sérült meg súlyosan az alsóörsi lövöldözésben. Ő is az autóban ült, hátul. A lapockáját érte a golyó.
Négy napig ápolták a fiatalembert itt a Veszprém megyei kórházban. Az orvosok nem akartak nyilatkozni, de azt mondták, az elmúlt napokban sokat javult az állapota, ezért döntöttek úgy, hogy hazaengedik.
Alsóörs, ahol a gyilkosság történt, gyakorlatilag zarándok helyé változott. Egyre több a mécses, a virág és a koszorú a tragédia helyszínén. És egyre több a tanálgatás is arról, hogy hogyan és miért történt a lövöldözés, amelyben egy 29 éves főtörzsőrmester és egy 21 éves diák meghalt. A központi nyomozó főügyészség továbbra sem mond részleteket az ügyről. A gyanú szerint ebben az autóban ült az a férfi, aki lőtt, és aki nem sokkal később saját magát is lelőtte. De hogy volt-e rajta is, ha igen, miért kámzsa és golyóálló mellény, azt továbbra sem tudni. Mint ahogy azt is csak találgatják, hogy hány lövés bőrtült, és hány autó járt a helyszínen a lövöldözés idején. A rendőráldozat édesanyja pedig azt a sajtóértesülést cáfolta, hogy szerelemféltés miatt történhetett a tragédia.
Holnap számol be a Nemzeti Nyomozó Iroda a romák ellen elkövetett merénylet sorozat lezárt nyomozásának részleteiről. Az NNI bűnszervezetben több emberen elkövetett emberöl és rablás lőfegyverrel való visszaélés, valamint rongálás miatt mind a négy előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottal szemben vádemelést javasol. A 2008-ban 9 településen végrehajtott támadás sorozat feltételezett elkövetőit tavaly augusztusban egy debreceni szórakozóhelyen fogták el. Ezekben a merényletekben 6 roma vesztette életét. A négy férfi hajthatta végre a besenyszögi fegyveres rablást és a debreceni menekülttábor elleni, szintén fegyveres támadást is. Fokozottan ellenőrzik a vámosok és a rendőrök a próba rendszámmal közlekedő autósokat. Azt gyanítják ugyanis, hogy a szlovák rendszámot használókhoz hasonlóan a több száz próba rendszámos autó tulajdonosai között is vannak, akik csak a regisztrációs adók befizetését próbálják így elkerülni. A vámosok szerint erre utal, hogy leginkább nagyértékű autókon látható ilyen rendszám.
Egyre több felső kategóriás autó közlekedik P-vel kezdődő rendszámmal. A vámosok szerint sokan az ideiglenes rendszámtáblával a forgalomba helyezést, azaz a regisztrációs adó megfizetését akarják elkerülni.
Ezek a rendszámok nem az olcsóbb kategória gépkocsikon, hanem a luxus, nagyértékű gépkocsikon vannak. Az átlag ár az adó esetében akár 2 millió forint is lehet.
Hivatalosan ilyen ideiglenes rendszámtáblát olyan vállalkozás igényelhet az okmányirodában, amelyik igazolni tudja, hogy az autó még javítás alatt áll, vagy próbaútra megy, tehát ideiglenesen használják. Csak a sofőr ülhet benne, akinek egy indítási naplót is vezetnie kell. A rendőrök és a vámosok ezeknek az előírásoknak a betartását ellenőrzik. Arra gyanakodnak, hogy több vállalkozás előszeretettel ad ki ilyen P-s rendszámot. Folytatják a német és a szlovák rendszámú autók ellenőrzését is.
A vámosok és a rendőrök az elmúlt években a szlovák rendszámot használó autótulajdonosokat ellenőrizték. 75 esetben 155 millió forint bírságot szabtak ki a jogosulatlan rendszám használatért.
Ennek ellenére tovább nőtt a szlovákiai cégalapítással és autóvásárlással foglalkozó vállalkozások száma a határ mentén. Magyarországon pedig már több mint 10 000 szlovák rendszámú autó közlekedik.
Reggel meghalt egy férfi az M43-as autópálya építésénél. A traktort vezető 25 éves fiatalember egy nagyobb földrakást lazított a munkagépével, amikor a jármű megcsúszott és egy 4 méter mély csatornába zuhant. A férfi a felborult traktor alá szorult és életét vesztette. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség.
A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit, ami beletartozik természetesen, hogy a munkavédelmi szabályok betartásra kerültek-e, illetve hogy rendben voltak az engedélyek a munkátokkal kapcsolatban.
Még keresik azt a 77 éves amerikai férfit, aki tegnap este tűnt el Regécnél. Több mint fél százan, 15 kutyával, terepjáró motorokkal és quadokkal kutatnak utána a Borsóhegy lábánál, éjszakára pedig egy hőkamerával felszerelt helikopter is érkezik. A rendőrök mellett a speciális mentők és a helybéliek is keresik az idős férfit, aki a rokonaihoz jött Magyarországra. Barátaival a helycei repülőgép szerencsétlenség emlékművét nézték meg, hazafelé a terepjárójuk elakadt. Amikor a csoport elment segítséget kérni, az idős férfi egyedül maradt és valószínűleg eltévedhetett. Órákra megbénult Debrecen tömegközlekedése tegnap este, miután bombariadó volt a járműveken. A villamosokat, a trolikat és a buszokat is leállították, mert egy férfi telefonon azzal fenyegetőzött, hogy robbanó szerkezetek vannak rajtuk. A tűzszerészek végül nem találtak semmit. A telefonáló, ha elkapják, akár 5 év börtönt is kaphat.
Szombat este fél hét előtt pár perccel ide a Debreceni Közlekedési Vállalat forgalomirányítási központjába érkezett a fenyegető telefonhívás. A hangja alapján középkorúnak tűnő férfi azt mondta, bombát helyezett el a cég járatán. A bomba fenyegetés miatt az összes forgalomban lévő busz, trolit és villamost átvizsgálták a rendőrök, amelyikkel végeztek, az újra elindulhatott.
Szerencséje a szerencsétlenségben az, hogy hétvégéről volt szó és az este órákban, amikor kevés jármű darab számmal vagyunk kint és viszonylag nagy követési idővel dolgozunk.
Bombát egyik járművön sem találtak, a Debreceni Közlekedési Vállalatnak azonban milliós kárt okozott a bombariadó. A fenyegetőt még keresik.
Az ismeretlen telefonáló ellen a rendőrség közérdekű üzem működésének megzavarása miatt indított nyomozást. Az elkövető tettéért akár 5 éves börtönbüntetést is kaphat. A híradót Pálfi Andrea tudósította.
Holnap reggeltől újra menetrend szerint járnak a vonatok Budapest és Szolnok között. A személyvonatokkal utazók ismét átszállás nélkül juthatnak el a nyugati pályaudvarra, és megint járnak a monori elővárosi szerelvények is. A forgalmat azután állították le, illetve korlátozták, hogy a pénteki heves esőzés 5 méter mélyen kimosta az úzott követ a vasúti sínek alól Kőbánya alsónál. Egyelőre csak ideiglenesen tudták kijavítani a hibát, a végleges megoldásig ezen a szakaszon lassabban mennek majd a szerelvények. Nincs szerződés, így uniós támogatás sincs a szegedi marstéri piac építéséhez, ezt állítja a zöld baloldal. Ők azt mondják, így a teljes 3 milliárdos költséget a városnak kell fizetni, és erről a közgyűlést nem is tájékoztatták. A város szerint minden törvényesen történt, az aláírás a kormányváltás miatt csúszik.
Épül a szegedi piac, 4000 négyzetméteren újul meg a 100 éves vásártér 3 milliárd forintból. Egy tábla azt mutatja, az Unió is támogatja az építkezést.
Nincs aláírt támogatási szerződés.
A zöld baloldal nevű párt szerint ez nem igaz.
Egy önkormányzat azonban ilyet legfeljebb akkor tehet, ha erről a lépéséről tájékoztatja a közgyűlést, valamint a választókat, és a teljes nyilvánosság mellett lépi ezt meg.
Egyelőre hitelből fejezik be az építkezést, ezt válthatja majd ki az uniós támogatás. A kölcsön 3 milliárd forintja a párt szerint komoly terhet jelent a városnak. A marstéri piac beruházás korábban is bekerült már a hírekbe. Tavaly novemberben munkagépekkel estek a piaci bódéknak. Azt mondták, azért a gyorsaság, mert uniós beruházáshoz kell a munkaterület. Volt bódé, amelyiket daruval emeltek fel. A piaci igazgatóság senkit sem engedett be a területre. A bódésok be akarták törni a kerítést, de az őrök belülről torlasszal erősítették meg a kaput.
Most már legalább átjönnek.
Úgy látom, hogy lopják az árumat.
Nem lopják, a pavilonokat áthelyezik.
A város most közleményben reagált. Ebben azt írták, hogy értesítették a közgyűlést az uniós támogatás csúszásáról, és egy városi beruházásnál nem szokatlan, ha csak később írnak alá egy támogatási szerződést. Az új piacon 5000 termelőnek jut majd hely, a tervek szerint az új vásártér mellett egy 13000 négyzetméteres parkoló is lesz. Mindennek őszre kell elkészülnie.
A legbátrabb faluba ment beiktatása utáni első vidéki útján az új köztársasági elnök. Az államfő nagylelkű, bátor, hűséges és hazaszerető embereknek nevezte a Vas megyei Kerca szomoron élők szüleit és nagyszüleit. A település 2 éve kapta meg a legbátrabb falu címet az országgyűléstől. Kerca szomoron arról emlékeztek meg, hogy 1919-ben a szerb-horvát-szlovén királyság csapatai megszállták a falut, ahonnan egy évvel később a helyiek fegyveres ellenállással próbálták elűzni a katonákat. Kerca szomort végül csak 1922-ben csatolták vissza Magyarországhoz. A település templomában emléktáblát is avattak a II. Világháborúban elhunyt és a kommunista kitelepítések során elhurcolt falubeliek előtt tisztelegve. Ismét hatalmas árvizek pusztítanak Kelet-Közép-Európában, ez is jön, de nézzük még, mi lesz a híradóban. 4 év után először beszélt nyilvánosság előtt Fidel Castro, aki a parlamentben az iráni-amerikai konfliktust elemezte. Halálának első évfordulóján barátai, tisztelői, pályatársai emlékeztek Cseh Tamásra, a Balaton felvidéki kővágóőrsön. Súlyos árvizek pusztítanak Európa szerte. Lengyelországban, Ausztriában, Csehországban és Németországban is áradnak a folyók. A német Szászországban egyre súlyosabb a helyzet, hajnalra néhány óra alatt 5 métert emelkedett a Neisse folyó vízszintje. Egy lengyelországi gátszakadás miatt a normális 2 méter helyett most 7 méter a folyó. A tartományi hatóságok elrendelték a veszélyeztetett települések részleges kiürítését, 1500 embert már kiköltöztettek. Árhullám indult el az Elbán is, ott fél nap alatt 3 métert emelkedett a vízszint. Csaknem 150-en meghaltak és több mint 2000-en eltűntek Kínában, ahol több falut szinte teljesen betemetett egy földcsuszamlás. Pakisztánban egyre rosszabb a helyzet az árvíz miatt, amely már az ország déli részén pusztít. A Magyar Baptista Szeretett Szolgálat 2 munkatársa 1 millió forintos egészségügyi gyorssegélyt visszatérségbe.
Szinte az egész települést maga alá temette a lezúduló sár és törmelék lavina. A házak a bentlakókkal együtt a föld alá kerültek. Több mint 2000 ember tűnt el, amikor a heves esőzés után megindult a föld Kansu tartományban. A sárlavina egy folyómedrét is elzárta, emiatt a völgyben hatalmas, egyre növekvő tó keletkezett. Csaknem 50 000-en vannak veszélyben, de egyelőre a helyenként 1,5 méteres sár miatt lehetetlen megközelíteni őket. A helyszínre utazott a kínai kormányfő is, aki utasította a hadsereget és a mentőket, találják meg a módját, hogyan lehet szabaddá tenni a folyó útját. Pakisztánban eközben egyre rosszabb az árvízhelyzet. Már több mint 1600-an vesztették életüket, 12 millió embert érint a katasztrófa az ország északi részén, és a hétvégén délen is elöntött 2000 települést az ár. Ott csaknem 1 millió embert kell kitelepíteni. 10 000-ek várnak orvosi és humanitárius segítségre. A Baptista Szeretett Szolgálat 2 munkatársa indult el reggel Ferihegyről Iszlamabadba. Az orvos és munkatársa gyorssegélyként 1 millió forintnyi egészségügyi adományt visz.
Egy pakisztáni magyar orvos önkéntesünk van, aki gyermekgyógyász, és ez nyilván gyermekgyógyszerekkel és vitaminokkal van tele. Elsősorban vízszisztító tablettákra gondoltunk, hogy amivel segítséget fogunk nyújtani, ezt a helyszínen fogjuk beszerezni.
Ha tovább romlik a helyzet Pakisztánban, akkor egy nagyobb orvoscsoportot is elindíthatnak a baptisták.
Már Finnországot is elérte a moszkvai füstköd, a finn főváros térségében helyenként 6-szor annyi a szennyezőanyag a levegőben, mint korábban, de egyelőre nem jelent komolyabb veszélyt. Moszkvában a hatóságok rendkívül intézkedésekre készülnek, mert már a füstgáz koncentrációja megengedett érték 6-szorosa, a látótávolság pedig 50 méterre csökkent. Egy hét alatt duplájára nőtt a szívbetegek száma. Az ország 7 régiójában tomboló erdő és tőzeg tüzeket még mindig nem sikerült eloltani. 2 embert lőtt le egy ámokfutó Görögországban, másik 2-t pedig megsebesített. A férfi egy évek óta tartó földvita miatt vadászpuskával lőtt egy házaspárra, majd késsel támadt 2 idegenre. A gyilkos ezek után elbarikádozta magát a házában, ahonnan egész éjjel lövöldözött. A rendőrök pszichológus segítségével órákon át próbáltak tárgyalni vele, sikertelenül végül kijött a házból, de a puskát akkor sem tette le, csak azután tudták elfogni, hogy könnyebben megsebesítették Görögország középső részén. 4 év után először tartott beszédet a parlamentben Fidel Castro volt kubai elnök. A 84 éves politikus azt mondta, az iráni-amerikai konfliktus atomháborúhoz vezethet, és felszólította az amerikai elnököt, hogy mindenképpen kerülje el az összecsapást.
Hatalmas ovációval, állva és tapsolva fogadták Fidel Castrót a havannai parlamentben. A volt kubai elnök csak segítséggel tudott felmenni a pódiumra. A rendkívüli ülésen elsősorban az atomháború veszélyeiről beszélt, amely szerinte Irán és az Egyesült Államok között robbanhat ki. Obama nem rendelheti el Irán lerohanását, ha lebeszéljük róla. Nekünk kell őt meggyőzni arról, hogy a támadás beláthatatlan következményekkel járna, mondta Castro. A súlyos beteg államfő pénteken lesz 84 éves. Az elmúlt 4 évben alig mutatkozott a nyilvánosság előtt, július elején tűnt fel újra, azóta már az emlékiratait is bemutatta. 4 éve, amikor súlyos betegnek hitték, átadta a hatalmat öccsének, de az államtitkot, hogy pontosan mivel kellett megoperálni, a kubai vezetés azóta sem fette fel. Minden kubai azt reméli, hogy Fidel felépül, mert ennek így kell lennie. Egy olyan vezetővel, mint ő, az emberek nagyobb biztonságban érzik magukat, mondta egy orvos. Fidel Castro 2004-ben kezdett betegeskedni. Ezt az is mutatta, hogy korábbi 5-6 órás lelkesítő beszédei egyre rövidebbek lettek. A mostani parlamenti szónoklat mindössze 12 percig tartott.
Holnap a mínusz egyedik napon már kezdődnek a Sziget Fesztivál programjai a Kispál és a Borz búcsú koncertjével. Az Óbudai Sziget 76 hektáros területén 15 nap alatt építették fel az 55 színpadot és rendezvénysátrat, amelyekben 400 zenekar és DJ lép majd fel, de a fesztiválon emellett színházi és múzeumi programok is lesznek. A válság miatt a tavalyinál kicsit kevesebb, de így is jóval több mint 300 ezer látogatóra számítanak.
A korábban érkezők csomagjait is átvizsgálták, sokan ugyanis már a hétvégén sátrat vertek a szigeten. Azért, hogy ilyen jó helyünk legyen a fák alatt, mondja ez a holland lány. Söröznek, várják a zenét, és azt mondták, lehet, hogy Budapestet is megnézik, amíg a fesztivál el nem kezdődik. A külföldiek nagyjából ugyanannyi bérletet vettek, mint tavaly. Magyarországon viszont 15%-kal kevesebb fogyott a heti jegyből, de napi jegyből többet adtak el.
Valószínűleg ez a válságnak lehet az egyik hatás, hogy egyre többen vannak, akik már egy egész hetes itt tartózkodást nem engedhetnek meg maguknak, de néhány napra még, vagy egy-egy napra azért szeretnének kijönni.
Az eredetileg tervezethez képest 50 millió forinttal többet költöttek a szervezők, elsősorban a forint gyengülése miatt. Így 2,7 milliárd forint lett a rendezvény költségvetése. És a fogyasztása is nagy.
Az áramon kívül a víz, a csatorna, de talán a legérdekes, amikor az internet felhasználása a szigetnek, akár kis települések éves kapacitását is felülmúlja itt ez alatt, az egy hét alatt.
A színpadok és büfék nagy részén már csak az utolsó simításokat végzik. A mínusz egyedik napon a Kispál és a Borz búcsú koncertjére már több tízezer embert várnak.
A pénteki eső sártengerré változtatta a szigetet, ezért az elmúlt 2 napban 50 teherautó több mint 1000 köbméter homokot hozott a területre. Például itt a nagy színpad környéken is ezt terítik most szét, azért, hogy holnaptól zavartalanul lehessen bulizni. A Híradót Gmózer Zoltán tudósította.
A Sziget nulladik napján, kedden, az egy éve elhunyt Cseh Tamásra emlékeznek a fesztiválon. Neves hazai zenekarok és énekesek adják elő a műfaj teremtő művész dalait. A hétvégén Kővágóőrsön, ahol Cseh Tamásnak háza is volt, barátai és tisztelői alkotótársával, Bereményi Gézával együtt emlékeztek az énekesre.
Mesztelen ember, énekel!
Énekeltem 40 évig, és indián voltam 50 évig.
Ezt legutolsó interjújában mondta az énekes. Az indiára és persze a zenészre, színészre most Kővágóőrsön emlékeznek. Tegnap Bereményi Géza beszélt Cseh Tamásról, aki a 70-es évek elejétől volt alkotótársa. A zenész Bereményi több filmjében is szerepelt, de a legemlékezetesebbek a közös dalok.
Rögtön, ahogy találkoztunk, elkezdtünk dalt írni. Szinte aznap. Éjjel találkoztunk, másnap délutánra megbeszéltük, és én elkezdtem dalszövegeket írni az ő zenéjére. És ez tartott 39 éven keresztül.
Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt.
A tavaly elhunyt zenész jó barátja volt Földes László Hobó. Ő az egyetlen, akinek dalt is írt Cseh Tamás.
Én úgy gondolom, hogy a Cseh Tamást nem az úgynevezett szocializmus tette Cseh Tamássá, és a jelentőségét nem veszített el a rendszerváltás után sem, mert ami csinált az ennél sokkal kötetlenebb és mélyebb dolog volt.
Cseh Tamás 22 filmben szerepelt színészként vagy dalaival, és 26 lemeze jelent meg. Ma este a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karának végzős hallgatói adnak elő dalaiból néhányat Kővágóőrsön.
Felavatták a 2006-ban elhunyt Kossuth Díjas operaénekes Gregor József bronz mellszobrát a Szegedi Nemzeti Panteonban. Az alkotást Bánvölgyi László szobrászművész készítette, aki egyik kedvenc szerepében Falstaffként ábrázolta az operaénekest. A szoboravatás után emlékkoncert kezdődött, Gregor József ma lenne 70 éves. Ez volt a Híradó Vasárnap, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Kiengedték a kórházból azt a fiatalembert, aki még szerdán sebesült meg, amikor Alsóörsön megöltek egy rendőrt és egy másik fiatalt. Országos razziát kezdett a rendőrség, hogy lefüleljék azokat, akik a regisztrációs adót próbarendszámmal igyekeznek elkerülni. Súlyos árvizek pusztítanak Kelet-Európában, Kínában viszont az áradások nyomán keletkezett földcsuszamlás falvakat tüntetett el. Holnap a mínusz egyedik nappal és a Kispál és a Borz búcsú koncertjével megkezdődik az idei Sziget Fesztivál. Most Sport Deák Horváth Péterrel, utána időjárás jelentés, Híradó legközelebb fél 12 után 5 perccel lesz, amikor is én várom majd önöket. Most köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Egy zavarodott férfi.
Nem hozhatok új asszonyt, az is az életemre tör, mint mindannyian.
Egy titokzatos nő.
Én megyek hozzá a szultához.
Egy emlék, amit képtelen elfelejteni.
Reggelre ki fogom végeztetni a feleségemet, még mielőtt megölne engem.
Egy éjszaka, amit túl kell élnie.
Egy varázslatos utazás a képzelet határán. Az 1001 éjszaka meséi. Ma 20 órakor az M1-en.
Kérték, mi teljesítjük. A Kívánság műsor következő adását is nézőink kéréseiből, kedvenceiből állítottuk össze. Néhány példa. Köszönet a boldog évekért. Az előadó Zárai Márta és Vámosi János. Asszony lesz a lányból. Zentai Anna nótázik. Buba Mara. Énekli Bangó Margit és lánya. A régi ház körül Kovács Katival. Duett a Bohém életből. Vendégünk Kincses Veronika és Luciano Pavarotti előadásában.
Önök kérték. Kedden 20 órakor az M1-en. Mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva, ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Az összefogás napja Szent István ünnepén. Augusztus 20-án töltse az egész napot a Magyar Televízióval.